Ha nem rabolta Kjell Bölcs Frigyes, ugye láttuk a filmben is, megvolt a forgatókönyv arra, hogy Luthert letartóztatják és megölik. Bölcs Frigyes kiadta egy embernek, hogy még ő se tudjon róla, hogy mi történik, és az az ember így intézte el, hogy fele úton Worms és Wittenberg között az éjszaka során rabolják el Luthert, vigyék Wartburg várába, és Wartburg várában 10 hónapot kellett inkognitóban töltenie, meg kellett növeszteni a haját, a szakállát, meg kellett tanulnia lovagolnia, és György lovagnak, Junker Georgnak kellett neveznie magát. Tehát ez egy ilyen önkéntes szobafogság volt, de a 10 hónap alatt, 3 hónap alatt lefordította az Új Szövetséget, és csak azért tért vissza Wittenbergbe, hogy látjuk majd a következő folytatásban, mert riasztó hírek jöttek a városból. Ugye tetszenek tudni, hogy 1514-ben Magyarországon is parasztlázadás volt, a Dózsa-féle parasztfelkelés. Németországot ez 1522-ben ért el. 3 éves, nagyon kegyetlen polgárháború kezdődött, hiszen a parasztoknak nagyon nehéz volt a helyzetük. Luther hiába intette a nemeseket, hogy ne súlyosbítsák a parasztok terheit, hiába intette a parasztokat is, hogy a 12 pontjuknak megfelelő lázadást ne robbantsák ki. Végül is több százezer ember meghalt, és ezt is Luther nyakába varták természetesen, pedig Luther óckodott a politikai szerepvállalástól. Ő azt mondta, hogy a gondolkodásban kell változás, az erkölcsökben, a hitben kell változásnak beállnia. De hát ez már a következő folytatásunknak lesz a tartalma. Most Kajetántól kezdtük, a Kajetán előtti kihallgatás, és a filmnek a legérdekfeszítőbb jelenete ez a Wormszi Birodalmi Gyűlés volt, amelyen egyébként magyar résztvevő is volt. Mit tetszenek gondolni, kicsoda? Aki Luther ellen foglalt állást. És meg is látogatta Luthert még előző éjszak, hogy lebeszélje arról, tehát arra akarta meggyőzni, hogy vonja vissza a tételeit. Verbőci István, a Tripartitum híres szerzője, az egyik leghírhettebb magyar joggyűjtemény szerzője, amely joggyűjtemény egyébként a mostani alaptörvényünk szerint közös örökségünk. Na de nem akarok messzire menni, maradok Miskolcon. És tessenek kérdéseket föltenni, tehát a Kajetán előtti kihallgatás elég kontúros jelenet volt, aztán utána a Bölcs Frigyesnek is a magatartása nagyon kontúros. Ugye megtetszettek jegyezni, hogy mit csináljunk, hogyha nálunknál erősebb akar valami rosszat tőlünk, mit kell csinálni? Először is, hogy semmi, hallgatni kell, és aztán várni, hogy az idő valamit orvosol, de hogyha nem, akkor tisztán, világosan, de szeliden, makulátlan bölcsességgel elmondani az ellenkezőjét, amit akarnak. Ha ez se segít, hát akkor harcolni kell, és természetesen el kell szánnunk magunkat, hogy győzzünk. Bölcs Frigyes egyébként ezért volt bölcs, mert a halogatásnak a nagymestere volt. Őt is javasolták a császári címre, de hát már idősebb ember is volt, egy kicsit túl idősnek ábrázolják itt a filmben, de végül is nagyon jó színész is játssza meg, megértjük az üzenetét. Aztán amikor 5. Károlyt, ezt a 19 éves Sihedert választották Spanyolországtól Poroszországig Európa császárának, hát ugye őt Hollandiában nevelték, majd Spanyolországban nagyon vakbuzgó, bigott módon ő csak egy vallást ismert, és csak egy hitet, az engedelmességet. Németül nem is tudott egyébként, ugye franciás neveltetése volt, meg latinos volt akkor a kultúra. Őt is nagyon jó színész játsza. És hát utána jött a Wormszi Birodalmi Gyűlés, aki előjött és kérdezte, ő volt Eck, a hajdani lipsei disputának a vezérszónoka. No de eszmeileg milyen kérdések merültek fel önökben, ahogy nézték ezt a nagyon érdekfeszítő részletet? Tessék, átadom a szót, és tessenek nyugodtan kérdezni. Hiszen azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük a filmet. Tehát nem egyszerűen csak megnézzük, hanem meg is beszéljük. Lehet bármilyen kérdést föltenni. Nem, idő kell. Tehát egy nap. Az nagyon bölcs dolog volt egyébként, hogy Luther, azt hihetjük, hogy tényleg a lélek késztetésére kért egy napot, mert ha nem kér egy napot, akkor rásütik, hogy fanatikus, rásütik, hogy ő ágál és izgága. Tehát ez nagyon jó dolog volt, hogy ő egy nap gondolkodás, vagyis hát időt kért, és aztán egy napban határozták ezt meg. És utána, amit mondott, az valóban szó szerint így volt, hogy az én lelkem Isten igéjének fogja. Nem jó a lelki ismeret ellen cselekedni. Ha valaki megszáfol nyilvánvaló érvekkel és a józanész alapján, visszavonom minden tételmet. Azt hiszem, hogy ez a normális felfogás, ugye? Tessék, milyen kérdések merültek föl. A Kajetán előtti beszélgetés, most kezdjük időrendben. Kajetán ugye arra hivatkozott, hogy a pápa dönti el, hogy mi használ a kereszténységnek, és a pápa magyarázza a Szentírást. Ugye ezt tetszettek érteni, hogy miért mondta? Ugye Luther válaszát megtetszettek jegyezni, hogy mit mondott erre Luther, hogy magyarázhatja, de fölötte nem áll. Igen, na most nagyon sokak számára ezt hadd mondjam el, hogy Luther ragaszkodott ahhoz, hogy hívjanak össze zsinatot, és a zsinat mondja ki, hogy az ő tételei hibásak vagy sem. Ennek a zsinatnak az összehívását 20 évig hallgatták. 1545-ben gyűlt össze végül is a zsinat, 1545. decemberében, rá 3 hónapra Luther 46. februárjában meghalt. De a zsinat összeült Trientben, olaszos nevén Trentóban. És az első ülésszakon a zsinat kimondta, hogy a katolikus egyház nem csak a Bibliára hagyatkozik, nem a Biblia az egyedüli mérték, hanem a Biblia mellett ott van még a Szent Hagyomány és a Római Tanítóhivatal. Tehát vitás kérdésekben nem lehet azt mondani, hogy a Biblia mit mond, mert ott van a Szent Hagyomány, most a Szent Hagyomány a második századtól kezdve a 20-es vértanú tanítót Jeromoson, Ágostonon, Klergói Bernátig, Aquinoi Tamásig. A hagyomány ez egy óriási, az 1000 kötetek kérdése. De a harmadik lába a szépnek, tehát a legfontosabb, hogy Róma mit mond. Róma locuta causa finita. Ha Róma azt mondja, hogy ez így van, akkor mondhat bármit a Biblia, mondhat bármit a Szent Hagyomány, Róma azt mondja, hogy így van, akkor a vita be van fejezve. Eddig azért volt egyáltalán vita, mert Róma a búcsú cédulák árusítását soha nem tette dogmává. Mind a mai napig nem dogma. Ami nem dogma, azt lehet vitatni. Luther ebbe kapaszkodott el át. Nem tették dogmává, csak ajánlották. Na de az alapkérdés az az, hogy a hit és a gondolkodás kérdésében 3 mértékünk van, úgy, ahogy Róma mondja, és egyébként Róma ezt mind a mai napig így mondja, tehát senki ne legyen tévedés, mert ez nem középkori történet. A trienti zsinat kimondta 1545-ben, hogy 3 mértékünk van. 1871-ben az első vatikáni zsinat szintén kimondta, hogy ahogy Trientben az atyák kimondták, mi is a Bibliát, a Szent Hagyományt és a Római Tanítóhivatal tartjuk mértéknek. És 1962 és 65 között volt a második vatikáni zsinat. A második vatikáni zsinat is kimondta, hogy ahogy a trienti zsinat, ahogy az első vatikáni zsinat, mi is kimondjuk, hogy nem egyedül a Biblia, hanem a Biblia, a Szent Hagyomány és a Tanítóhivatal. Mind a mai napig a nagy eszmei kérdés ott, hogy Róma ezt mondja, hogy Róma tulajdonképpen fölött áll a Bibliának. Luther viszont azt mondja, hogy magyarázhatja, de fölötte nem áll. Tehát Luther ezt mondja.
Tehát így tudom a két kezemmel mutatni, hogy Róma azt mondja, hogy a pápa vagy a zsinatok fölött állnak a Bibliának, Luther pedig azt mondja, hogy nem, a Biblia fölött semmi nem áll, mert ha mi elismerjük, hogy a Biblia Isten szava, akkor Isten fölé helyezzük az embert. Nem tudom, hogy ezt tetszenek érteni ezt, mert mind a mai napig ez az alapvető konfliktus. Ez a legmélyebb probléma, ami csak létezik a kereszténységen belül, hogy Rómának az a véleménye, most Róma 1415-ig, illetve 15-ben a Konstantin zsinaton kimondták, hogy a zsinat fölött áll a pápán. De 1512-ben egy évszázaddal később a lateráni zsinat azt mondta, nem, a pápa fölött áll a zsinatban. Most mindegy, hogy a pápa vagy a zsinat, mind a kettő fölött áll a Bibliának. Ezt mondja mind a mai napig Róma. Luther viszont azt hirdette, és ezért ragaszkodik ő ahhoz, hogy a Bibliából cáfolják meg. Azt mondja, az egyházi dekretálisokból hiába cáfolnak meg, azok egyszer ezt mondják, egyszer azt mondják. Én azt nem fogadom el, mert emberek szavai és bizonytalanok egymásnak is ellentmondanak, maguknak is ellentmondanak. Engem a Bibliából cáfoljanak meg, hogy most a bűnbocsánat, az Krisztus halála miatt van, hogy egyáltalán van bűnbocsánat, mert Krisztus meghalt mindenkiért a kereszten. És hogyha ez így van, akkor egyedül Krisztussal lehet elrendezni a bűnöket, és senkinek nincs joga a bűnök elrendezését búcsú cédulákra és pénzre bízni. Mert ha Jézus halt meg a bűnökért, akkor egy igazi kereszténynek imában Krisztus elé járulva Krisztussal kell rendezni a bűnöket. Ez a Kajetán előtti kiallgatás. Erre Kajetán válasza, ugye, mert Luther azt mondja, hogy magyarázhatja a pápa a Bibliát, de fölötte nem áll. Erre Kajetán válasza, de a Biblia túl bonyolult, nem érthetik meg az emberek, még a papok sem értik meg, hát akkor egy egyszerű ember. Luther válasza, hogy a Biblia megérthető, miért nem adják az emberek kezébe. Miért a búcsú cédulákkal gyötik az embereket, és veszik ki tőlük a pénzt, amikor a Biblia érthető, és hogyha az emberek azt forgathatnák, akkor gyorsan rájönnének az egyházi visszaélésekre. Tehát ez egy nagyon nagy vita volt, ez a Kajetánnal való vita, a valóságban 3 napig tartott. Ez a valóságban 3 napos vita volt, ez 1518. október 13-ától 17-ig tartott, 3-szor kellett visszamenni Luthernek, és közben gunyolták, csukolták is. Nyilván egy alkotás lerövidítve a lényegét kell, hogy közölje velünk. Nagyon jól csinálták egyébként, hogy égtek a fáklyák, hogy le kellett ugye feküdnie, hogy csak a térdére szabadott föl egyenesednie, és a bíborosnak az elég arrogáns hangja, mondjuk ott Luther is elég hevesen válaszol, aztán utána Luther ezt megírta levélben Leó pápának is. Luther állandóan úgy gondolta a kezdet-kezdetén, hogy a pápát félrevezetik. És ezért levelezett a pápával. Ő úgy gondolta, hogy a pápának nem az igazat mondják, és állandóan leveleket írt a pápának. Aztán az augsburgi vita után látta, hogy a pápa nagyon is képben van, és a búcsú cédulákról átterjedt a vita a pápai főség kérdésére, és Luther egyre inkább kezdte pedzegetni ezt a dolgot, hogy hát Jézus azt mondta, hogy aki közületek nagy legyen, legyen mindenki szolgálja, nálunk pedig éppen fordította a helyzet, hogy nem a szolgálat, hanem a hatalom és a pénz dönti el, hogy ki a vezető. És ezt használja ki Eck a Lipcsei diskutában, mert Eck, aki mondom, mit volt az a fekete, hát nem is tudom, milyen föveges ember, aki a Wormsi Birodalmi Gyűlésen vezette a lefolytatását ennek a meghallgatásnak. Tehát Eck, amikor kihívta Luthert a Lipcsei diskutára, már a búcsú cédulákról nem akarta levitatkozni, miért nem tetszene gondolni. Mert ő is helytelenítette a búcsú cédulákat. Tehát ezt azért mondta Kajetán elég rendben, hogy nagyon sokaknak a véleményével találkozik, amit Luther mond, mert a búcsú cédulákat általában normális emberek helytelenítették. Nem is akart Eck Lutherrel a búcsú cédulákról vitatkozni, hanem látta, hogy Luther egyre inkább már a pápai fennhatóságot, a főséget nehezményezi, támadja, és ezért elkezdett Lutherrel csak erről beszélni, és azt kezdte mondani Luthernek, hogy ezt már 100 évvel ezelőtt más valaki is támadta. És 200 évvel azelőtt még egy más valaki is támadta. Az egyik az Wycliffe volt, a másik pedig Hus János. Egyébként Luther egy szót nem olvasott Hus Jánostól, mert a Hus János iratai nem jutottak el hozzá. De Eck szorította be Luthert a sarokba, és azt mondta, hogy de Hus János is ezt mondta, amit te mondasz Luther Márton. Erre Luther feltétlenül védekezett, ilyeneket mondott, hát hogy Hus János is mondhatott igazat, nem? Hát akkor te egyetértesz Hus Jánossal. Hát miért Hus János csak hamis dolgokat mondott? Hát akkor te huszita vagy. És sikerült Ecknek beszorítani Luthert ebbe a sarokba, hogy a Lipcsei vita utolsó napjain már kőkeményen azt hajtogat, hogy ha Luther huszita, akkor milyen jogon akarja, hogy ne égessék meg? Hát a 100 éve megégettük Hus Jánost ezért, akkor most Luther miért akar más bánásmódot magának? És a Lipcsei disputa azzal végződött, hogy a dresdai fejedelem kikiáltotta Ecket győztesnek, Luther szégyenszemre visszamentett Wittenbergbe, Ecket elhalmozták kitüntetésekkel, meghívásokkal, mindenütt ő prédikált, és 100-szor több ember zsúfolódott a templomukra, Luther alig volt valaki kíváncsi. Akkor hogy lehet az, hogy a Lipcsei disputa mégis úgy ment be a németek tudatába, hogy Luther lett a győztes? Hát ennek egy nagyon egyszerű oka van, kedves hallgatók, hogy mi minden van az életben. A költők mentették meg a helyzetet. Mert a disputa helyszínén ott volt egy költő, aki versben megírta az egész történetet, és ő a költeményében Ecket tette nevetségessé. Már magáról a szóról is, mert az Eck annyit németül, hogy sarok. És elmondtad, hogy egy sarkos, szegletes, csőlátásos ember ez az Eck, kifigurázta Ecket a költeményében, és egész Németország Ecken nevetett, és Luthernek az ázsiója pedig nőttön nőtt, és hiába akarták Luthert lekenyerezni ezzel az aranyrózsával, amit a 100 bölcsfrigyesnek küldött a pápa, ezt az aranyrózsát, mint egy gyerekét. Miltitz, aki átadta, 100 volt, ez a Miltitz Károly. Luthert is össze akarta hozni Tetzel Jánossal, hogy béküljenek ki, de aközben Tetzel János már kegyvesztett le, és 1519 nyarán meg is halt, tehát a búcsú cédulárusító meg is halt. Luther meglátogatta még betegségében, is levelet is írt neki, és biztosította arról, hogy ő nem haragszik rá, és nagyon jó tudja, hogy a legkisebb csavar a gépezetben, nagyobb érdekek forognak kockán. És Tetzel elhalmozta Luther mindenféle dicsérettel, hogy amikor Németország földjére léptem, 5 ember közül 3 maga mellett áll, meg ilyeneket mondott neki, sőt, meghívt állandóan vacsorára, etette, itatta, egyszer meg is ölelte Luthert, ez a pápai kamarás, ez a Miltitz Károly, Luther meg is jegyezte róla, hogy ez olyan volt, mint egy Júdás csók. 2 évig próbálta Luthert levenni a lábáról, hogy ami Kajetánnak nem sikerült erőteljesen, azt ő mindenféle dicsérettel, ugye a másik nagy eszköz, hogy embereket tönkre tegyenek, az egyik a támadás, a másik meg az állandó dicsérgetés. De nem sikerült, és ezért jön a vakkan jelenet, tehát ezt mindezt kihagyta a film, amit én most elmondtam, nem is sérhetett volna vele, és a vakkan vadászat azért jön be, mert a pápai bulla így kezdődik, amire ő a pecsétjét nyomja, hogy egy vatkan pusztítja az egyházat. Tehát ez a vatkan Luther Márton. Rókák vannak ugye a szőlőben. Tapossák az egyszerű emberek lelkiismeretét, eretnekségeket tanítanak, és ez az, amit aztán Luther Márton Wittenbergben a tűzbe dob, miközben Rómában meg az ő műveit égetik el, és 1520 után jön 21 tavasza, és 5. Károly kihallgatás előtt, ugye ez teljesen pontosan volt megjelenítve, ez áprilisban volt. 5. Károly várt még 2 hetet, és utána kiadta ő is a birodalmi átkot Luther Mártonra, és ezért is el kellett rejteni ilyen Luther. Egész Németország most azt tudja, hogy Luther meghalt. Megölték. Warburg várából senki nem tud, ahová elrabolták, 10 hónapig maradott, és csak 1522 tavaszán jön ki onnan.
De természetes halállal van, ugye?
Luther 1546. február 18-án szülőfalujába ment egy vitát elsimítani egy grófi családban, és 63 éves korában természetes halállal halt meg. Tehát miután Európa 2 legnagyobb embere is őt kiáltozta, és halált kiáltott rá, azután több mint 25 évig tudott zavartan tanítani. Hát ez is nagy csoda, tessék.
Ha lenne a kérdésem, hogy Luther munkássága, azt már elmondtad, hogy a dogmákkal kapcsolatban nem igazán tudott előrelépni, de hogy valamilyen megtisztulást a katolikus egyházban tudott hozni.
Hát a katolikus egyház egyetlen dogmáját nem változtatta meg Luther fellépésének hatására, ezt is tudni kell. Ezekben a kis füzetekben ez minden van, bizonyos tárgyköröket, ugye kiadunk egy 10 részből ilyen füzetsorozatot. Egy füzet mondjuk arról szól, hogy hogy állt a középkori egyház a Bibliához. Mit mondott Luther, és mi van azután. Második füzet azt tárgyalja, hogy Luther hogy tárgyalta Jézus áldozatát, mint akivel el kell rendezni a bűneinket, mert emberrel nem lehet elrendezni a bűneinket, senki ember nem halt meg a mi bűneink. A harmadik füzet azt tárgyalja, hogy Luther mit tartott az egyházról, addig mit tartottak, ő mit tartott, azóta mi van. Egyetlen egy dogmáját nem változtatta meg a katolikus egyház Luther fellépésének hatására. Ami most folyik, az egyszerűen egy korintésnek nevezhető dolog, mert csak úgy mondják, hogy mosolyognak televízióban ezt azt mondják, tehát egyetlen egy tanítását nem változtatta meg. Luther azt mondta, hogy bűnbocsánatot egyedül Krisztustól lehet nyerni, hitáltal, imádsággal. A búcsújárhelyeket meghagyták, sőt a búcsújárások mellett még a halotti misétől kezdett, annyi minden jött még az elmúlt évszázadokban, semmiben nem váltott. Luther azt mondta, hogy az igét nemzeti nyelven kell hirdetni, és a papok megnősülhetnek, mert hogyan beszéljenek olyan embereknek, akik nem élnek házasságban, akik nem látják a világ problémáját. Katolikus egyház mind a mai napig a celibátust fenntartja. Tehát ez egy kényszer tulajdonképpen, mert ez nem egy szabad választás eredménye. Ha valaki lelkész akar lenni, a celibátusba be kell lépni. Énként a celibátusban a papoktól csak nőtlenségi fogadalmat kérnek, csak a szerzetesektől kérnek szüzességi fogadalmat. Ez is a képmutatás egyik elég erőteljes formája, ami az elmúlt évszázadokban, hogy miért van pedofília, miért van homoszexualitás, miért van leszbikusság, ez megint a középkori erkölcsi elfajulásnak, egyházi erkölcsi elfajulásnak összehető, ez sem változott. Luther azt mondta, hogy tisztító tűz nincsen, tehát ez emberi kitalálás, tisztító helyről, purgatóriumról beszélni, a katolikus egyházban ez viszont dogma. Tehát ez dogmává tették, hogy ha valaki nem a pokolban van, és nem a mennyben, akkor a tisztító tűzben. Tehát végig lehet sorolni, hogy egyetlen, tehát a 100 és 1000 között egyetlen egy kivételt nem változtattak meg. Tehát ilyen szempontból a katolikus egyházon belül nem indulhatott el semmi számottevő dolog, az egyház szakadás elkerülhetetlen volt. Ezt látjuk majd a következő részekben, hogy tulajdonképpen 5. Károly el akarta taposni úgy a luteranizmust, ahogy van, ki is adta a latinul a rendelkezést, hogy luterani comburantur, tehát a luteránusokat meg kell égetni. Ő azt mondta, hogy mások nem bánhatnak velük, mint Husz Jánossal, hát egyedül Lutert nem sikerült megégetni, de a követőit meg kell égetni. Ez egy fekély, ez egy test is, ezt el kell pusztítani. Tehát 5. Károly tűzzel-vassal ki akarta írtani ezt a hitet, csak majd látjuk, hogy a német fejedelemségek viszont Luther mellé álltak, és passzív rezisztenciával, tehát nem fegyverrel küzdöttek 5. Károly meg Róma ellen, hanem letérteltek, és amikor 5. Károly azzal fenyegetőzött, hogy találkoztok kardom erejével, akkor letérteltek, akkor vágna a fejét. És mindenki letérdelt, az összes választó fejedelem is, az összes tartományi fejedelem is, és ilyen szempontból 5. Károlynak Luther életében nem sikerült eltaposni a reformációt. Amikor Luther meghalt, rá egy évre bevonult Wittenbergbe 5. Károly, akkor már nem kellett a törökökkel hadakoznia, nem kellett európai viszályokban részt vennie, és sokan azt tanácsolták neki a tanácsadói közül, hogy Luther hányja ki a sírjából, mert ez volt a középkorban a szokás, hogy akit nem tudtak megölni, a halála után kihányták a sírjából, és akkor ezzel tették egyenlővé, hogy ő valóban eretten. És ugye a 5. Károlyról, hogy egy jó szót is mondjunk, megállt Luther sírja előtt, hogy ez mind a mai napig a Wittenbergi katedrálisban megnézhető, és nagyon hevesen tanácsolták neki, hogy tényleg forgassa föl az egy éve eltemetett Luther sokait, és akkor állítólag azt mondta 5. Károly, hogy én halottakkal nem harcolok, csak élőkkel. És ott hagyta Luthert. Viszont úgy tűnt 1550-re, hogy a reformációt kiírtják. És akkor viszont 5. Károly a rossz politizálása, meg hadvezérése következtében olyan szorult helyzetbe jutott, hogy magának kellett a császári trónról lemondania, visszavonult Spanyolországba, és Melanchthon olyan ügyesen fogalmazta meg a hitpontokat, ugye már 1530-ban az ágostai hitvallásra, amit látni fogunk a következő jelenetekben, hogy végül is 1618-ig, ez azért érdemes megjegyezni, mert aki a németnek vallja magát, ugye itt van egy. Tehát a németeknek a történelmük során ez volt a legnagyobb békeidőszakuk, ez a 70 év. 1618-ban azonban kitört a 30 éves háború, 1648-ig tartott, és akkor Németország 2 millió emberre zsugorodott le. Ez volt a németeknek a történelmükben a mélypontjuk. Körülbelül Európában 30 vallásháború volt fél évszázad alatt, és az mentette meg a protestantizmus ügyét, hogy a svédek is hadba szálltak, és az északi országok mind a mai napig egyébként, a svédek csak pár évvel ezelőtt törölték el, hogy államegyház a luteránus egyházos, már náluk is polgári demokrácia van, tehát minden egyház szabadon működhet, és már nem államegyház, de 10 évvel ezelőtt még a luteránus egyház államegyház volt, tehát az északi, a norvégek, svédek, innen tánok ezeknél, a luteránus hittételek nagyon nagy elterjedést mutattak. Európa 60-70%-a luteránus lett, jöttek azonban 1540-től a jezsuiták, és egy évszázad alatt megfordították a helyzetet, és a 17. század végére már Európán újra 70% katolikus, és mind a mai napig ez a helyzet. Nálunk is ugye, hogy 70% katolikus, 20% protestáns és 10% az egyéb. Tessék, van a más kérdés. Bármilyen kérdés.
Tessék. Miért osztódtak tovább a protestáns? Tehát a protestáns egyház miért osztódott, hogyha ennyire jó volt
a... Ez egy nagyon jó kérdés, majd látni fogjuk a következő részekben. Azért osztódtak tovább, mert bizonyos kérdésekben nem tudtak megegyezni. Az első osztódás, hogy Luther nem tudott Zwinglivel megegyezni az úrvacsora kérdés. Utána a második osztódás, hogy nem tudtak megegyezni Kálvinnal sem az úrvacsora kérdésben. Utána nem tudtak megegyezni az anabaptistákkal a felnőtt keresztség, gyermekkeresztség kérdésében, illetve az egyháznak a társadalmi politikai szerepvállalása kérdésében. Lehet erre azt mondani, hogy a szabadság hozta azt, hogy végül is ennyi van. Mert ha valaki szabad, akkor nem köteles elfogadni kényszer hatására a másikat, de abban teljesen igazad van, hogy az egység hiánya a nagy tömegek számára mindig lelombozó. De Luthernek van ezzel kapcsolatban itt is elhangzott egy mondata. Tudnék, hogy nem emberi eszközzel kell egységet létrehozni. Az embernek nem az a feladat, hogy nagy egységet létrehozza, az embernek az a feladata, hogy az igazságot kutassa és képviselje. Isten soha nem azt várja az embertől, hogy az ember oldja meg ezeket a kérdéseket. Azt várja az embertől, hogy az ember keressen, kutasson, és a felismert igazságot képviselje. Majd az Isten megoldja a kérdéseket, ezt mondta is Luther. Ezzel együtt persze, hogy 500 év alatt ennyi része osztott a protestantizmus, ez a nagy tömegek szemében gyengeség. Mert a nagy tömegek mindig azt kérdik, hogy hol van a nagyobb tömeg, hol vannak sokan. De ne felejtsük el, hogy minden egyes ember számára a hitbeli döntés a személyes választás. És sokszor van így, hogy a nagy tömeg erre megy, és később kiderül, teljesen rossz volt az az út. Mind a mai napig tisztázásra válnak ezek a kérdések. A Biblia mit mond a felnőtt keresség, gyerek keresség? A Biblia mit mond, hogy mi történik az úrvacsora során? Mindig ezeket a kérdéseket kell, hogy feltegyük, és én azt gondolom, hogy ez a Biblia alapján ez világossá tehető. Most az a probléma, hogy megint nem a Biblia alapján kutatják, hanem most már zárt, merev rendszerek vannak, az egyik azt mondja, a másik azt mondja, a katolikus egyház 1700 évre hivatkozik, de a kálvinista egyház is már 500 évre hivatkozik. Pedig ezt egy óra alatt el lehetne dönteni, ha nem a hagyományra hivatkoznak. Csak ma a protestantizmus egy kicsit úgy van, mint régen a középkori egyház, hogy azt mondja, hogy van a Biblia, meg van a hagyomány. Pedig ugye a helvét hitvallás kimondja a reformátusok részéről, hogy ha a Bibliából valaki valami igazságot feltár, és az ellentétes hagyománnyal, de mi megvizsgáljuk, akkor is a Bibliát kell követni. Sajnos ennek a gyakorlatával adósak a protestáns felekezetek. És ezért nem jön létre most egység, mert nem a Bibliát veszi közös alapnak, hanem most már politikai mezőre futott ki ez a kérdés, és a hagyomány megint fontosabb lesz, mint hogy mi az igazság. Tehát még egyszer mondom, meg lehet vizsgálni, felnőtt keresztség vagy gyerek keresztség. Mit mond erről a Biblia? Mindenki vizsgálja meg.
És miért fontos ez, amikor igazából az a fontos, hogy szeretet, nem? Ez az egyetlen fontos. Miért kell emiatt kitatkozni és folyamatosan egymást
szembeállítani, nem látom, hogy hát igen, mert ugye a Bibliának van egy olyan tanítás, hogy a szeretet önmagában nem szeretet. A szeretet csak az igazsággal együtt szeretet. Ez egy kardinális bibliai tanítás. Ma szeretetre hivatkozni ez annyit jelent, hogy mindent tegyünk félre, mert a szeretet. De először is a Biblia azt mondja, hogy a szeretet más, mint hogy mi a hétköznapi életen isteni szó nélkül gondolnánk. És másrészt pedig mondom, hogy a szeretet az mindig igazsággal együtt szeretet. Tehát ha azt mondjuk, hogy a gyermekeket meg lehet keresztelni, és már keresztények, ez a Biblia mérlegén ez egy hazugság. Mert a Biblia azt mondja, hogy egy ember akkor tud dönteni, amikor a felnőttként hozott döntés tud majd komolyan venni az ember, nem egy öntudatlan valamit, amit a gyermekkorában néhány sebb vizet átcsepegtettek a homlokára.
Ezért van a konfirmáció, ezért van
a... Igen, persze ők is érezték, hogy legyen elsorálkozás, legyen bérmálás, legyen konfirmáció, de még mindig nem az, amit Jézus mondta. Tehát a Bibliát világosan mondja, hogy csak felnőttkori önkéntes döntés és választás, és az Isten törvényeivel való összhangba kerülés a megtérésnek a jellegzetessége. Tehát itt például a kérdésnél helyre kell állítani a bibliai alapokat, mind a mai napig nincsenek helyre állítva. Tessék?
Ennek a luteri előadásodatnak a negyedik része fog most már következni valamikor. Az lenne a kérdésem, későbbiekben lesz-e még olyan előadás, az Miskolcon, ami a magyar református egyház, a magyar reformációnak a kialakulásának a történetéről szólni fog. Vagy már volt, csak én nem
Nem, hát a mi sorozatunk bibliai sorozat, tehát én annyira egyháztörténelembe nem akarok belemenni, mert az egyháztörténelem az egy más dolog. Van a Bibliában is egyháztörténelme, jelenések első három fejezet, ahol Jézus maga nyilvánít véleményt a kereszténység egyháztörténelméről. Ezzel kapcsolatban adtam ki ezt a Biblia 10 vázlat proféciája című könyvet, ezt az 500 forintos könyvet. Maga Jézus Krisztus mit mond erről? Mert a Biblia beszél egyháztörténelmi kérdésekről profétikusan. Én azt gondolom, hogy a Bibliából kell megismerni, hogy Jézus hogy festette fel a kereszténység jövőjét, mert hogyha most Jézust félretesszük, és csak emberi felfogások szerint gondolkodunk, hát minden egyház nyilván magát fogja dicsérni ilyen szempontból, de mi nekünk arra van szükségünk, hogy ne úgy lássuk, hogy az ember az egyház, úgy lássuk, hogy Jézus. Jézus a 7 levelében világossá tette az egyház történelmet. Tehát arról már volt előadás, meg a sorozatban a végén, tehát most az áprilisi sorozatban befejezzük a filmet, áprilisban befejezzük a filmet, májusban tartanék egy összefoglalót a maga fiaképei alapján, és ott aztán sok mindent elő fogunk venni, és meg fogunk vitatni. A vécé, aki előre és balra. Tessék!
Én azt szeretném megkérdezni, hogy a keresztény tanok vagy a Biblia szól-e arról, hogy mi a helyzet, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akikhez el sem jut a Biblia, tehát akikhez sem
jut. Igen, maga Jézus Krisztus beszélt azokról, akikhez, ha nem jut el a Biblia, a Szent Lélek a lelkiismeretükön keresztül közel hasonló meggyőződésre tudja őket vinni, hiszen Isten mindenkivel helyezte a lelkiismeretet, aminek a törvénye, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt mi cselekedjétek azokkal. Tehát akinek önhibáján kívül nem jut kezébe a Biblia, Isten nem fogja igazságtól elítélni, hiszen nem rajta múlott, de hogyha ő a lelkiismeretén keresztül enged a Szentlélek vezetésének, nagyon közeli megoldásokra juthatnak rá, jutnak ezek az emberek, ezért mondta Jézus Máté evangélium a 8. fejezetében, hogy sokan jönnek majd északról és délről, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal együtt a mennyek országába. Tehát az üdvösségből senki nincs kirekesztve, az örök életből senki nincs kirekesztve, csak hát a Bibliával mi azt kapjuk, hogy másoknak is tovább lehessen adni, emberek is mondják másoknak, míg az előző esetben ez nem áll fenn, akkor örüljünk, hogy az az ember megváltozott és az üdvösségre elkészült. De másokat úgy nem tud Isten útjára vezetni, mint egy olyan keresztény, aki ismeri a Bibliát. Ezért mondta Jézus, hogy azért tévejettek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Márk 12:24. Tehát Jézus világosan mondta, hogy azért van ez a sok felekezet meg tévejgés, mert egyszerűen a Bibliának nem szereznek érvényt. Mindenki csak mondja a maga igazát, vagy úgy gondolja, hogy a maga igazát, és ezért a közös nevező a Biblia állhat föl.
Igen. És azt szeretném kérdezni, hogy ugye a pápaság kiátkozta a luteránusokat, akkor most mi ez a nagy összeforulás?
Hát most...
Tehát, hogy hogyan az... hozzá, most éppen az összeházis írességkodról kapcsán is kérdezem.
Most az ökumenizmus segélyben a luteránusok visszavonták a maguk kiátkozását egy 15 évvel ezelőtt, és tavaly október 31-én a pápa, ugye első Ferenc pápa megjelent a svédországi Lundban, ahol kifejezésre juttatta, hogy Luthernek sok mindenben igaza volt, a korabeli egyházi állapotokról szól, de most már nem olyan az egyház, és ezért a katolikus evangélikus egyesség az lényegileg már megszületett. Ez egy politikai ökumenizmus, nyilván ma a világ rettenetes helyzetben van, és a politikusok is és a vallási vezetők is úgy gondolják, hogy a világot valami nagy egységgel lehet megmenteni. Ez ma a vezér szólam, hogy a világot csak egységgel és egységesüléssel lehet megmenteni, mert többen részeire fog omlani a világ. A Biblia azt mondja, hogy a világot nem lehet emberi egységgel megmenteni, egyes embereket lehet megmenteni, akik megtérnek, azokat Jézus Krisztus megmenti, de ez az egységre jutás tulajdonképpen, hogy majd az ember egy nagy egységet létrehoz és így megmenti a világot, az a Bibliában több proféciában ki van nyilatkoztatva, hogy a korunknak a legnagyobb szemtévesztése. Mert ugye nagy tömegek számára így lehet valahogy a jövőt kívánatossá tenni, vagy legalábbis igaz, hogy lesz jövő, hogyha összefogunk, és a szeretet nevében. Most a szeretet ezért kulcsfogalom ma, hogy most az igazságot tegyük félre, mert hát csak a szeretet fontos, de ne felejtsük el, hogy a Bibliának talán legalapvető tanítása, hogy ilyen nincs, hogy szeretet igazság nélkül. A szeretet igazság nélkül az nem szeretet. Az egy hamis, tehát tulajdonképpen becsapják az embereket, hogy állandóan szeretetről, érzelmekről beszélnek. A Biblia azt mondja, hogy Jézus teljes volt szeretettel és igazsággal. Tehát mind a kettőre szükség van. Ez az se helyes, ha valaki mindig az igazságról beszél szeretet nélkül, de amennyire ez is helytelen, az is helytelen, hogy a szeretetről beszél igazság nélkül. A keresztény vallás a többi vallásokhoz képest azáltal rendkívüli vallás, hogy azt hirdeti, hogy Istenben a szeretet és az igazság az egységbe for, és Jézus is ezt akarja adni az embereknek, hogy ne csak érzelmileg szeressük egymást, az nem is tartós szeretet, ha csak érzelmekre épül a szeretet, hanem a közös gondolkozás, a közös meggyőződés, az erősíti, igazán azt teszi erősi a szeretetet. Egyszer olvastam egy könyvben, de nagyon igaznak találom, hogy addig még Jézus nem jött el, és nem adta az életét mindenkiért, addig az emberiség ellensége Sátán állandóan az igazságotra hivatkozott, hogy Isten a igazságos hatát, akkor minden ember pusztuljon el, mert minden egyes embernek sok a véke, és akkor minden ember halljon meg, és egyszer s mindenkorra tűnjön el a történelmi színpadáról. Miután Jézus meghozta az áldozatát, ezt nem mondhatja a gonoszság. De azóta viszont a ló másik oldalának vagyunk a szemtanúja. Azért mindig az igazságot mondták, szeretet nélkül. A mi korunkban pedig állandóan a szeretetről beszélnek, de igazság nélkül. Most mind a kettő egy ördögi szétválasztás eredménye. Hát ezt kell valahogy megérteni, hogy az igazság szeretet nélkül nem igazság, de a szeretet igazság nélkül meg nem szeretet. Tehát én ezt a Biblia legmarkánsabb tanításának tartom, hiszen mi is állandóan a szeretetről beszélünk, de az emberi szeretet az olyan, amilyen. Azt mondja a Biblia az emberi szeretetről, hogy olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az isteni szeretet az azért tartós, és azért személyválogatás nélkül, mert igazságos szeretet, mert minden embernek a megmentését nézi. Tehát mi, ha szeretetet hirdetünk, és keresztények akarunk lenni, akkor a szeretettel együtt az igazságot ugyanúgy képviselni kell. Ha ez elsikkad, a szeretet olyan károkat szenved, hogy Isten szemében az soha nem lesz szeretet, hanem manipuláció. Most végül is ki lehet mondani, hogy ma a szeretet színén manipulálják az embereket.
Most az utóbbi gondolat az a szeretet igazság, teszem, de nem ismerem a Bibliát igazából, de az a Jézusi mondat, hogy én vagyok
az igazság
és az élet. Na most az igazság, hogyha valóban ez nem csak szólam, hanem valóban az igazság kereséséről van szó, akkor úgy gondolom, hogy az igazság kereső ember a szeretetben él. Tehát ez a kettő, ez így összeköthető.
Igen, igen, igen.
Na most a másik dolog, amit szeretnék említeni, a szó volt arról, hogy a csecsemőnek, a picinek a megkeresztelése, ezzel kapcsolatban pedig az jutott eszembe, hogy ugye mindig ugyanarra gondolok az alázatosra, nem véletlenül, hogy az alázatos a szabad, az ember szabad akaratát tiszteletben tartja. Na most ugye a szülőről van szó, hogy legyen alázatos, tartsa tiszteletben az ember szabad akaratát, de egy csecsemőt nem kérdezhet meg, hogy mi az akarata. Tehát a szabad akarat tiszteletbe tartása az tulajdonképpen...
Itt nem érvényesül. Igen. Hát ez így van, mert így a legkönnyebb sok vallásos embert előállítani, hogy még nem tud gondolkodni és beszélni, azt mondjuk, hogy ő ilyen hitű. Ez valahol, nem tudom, hogy ez, nem tudom, még ennél a muzulmánok is nagyobb felfogással bírnak, mert a muzulmánok legalább azt mondják, hogy ha az öt alaptételt nem fogadod el, nem vagy muzulmán. Nem? Itt hívom fel erre a könyvsorozatra a figyelmet, az iszlám alapjai, vagy Mohamed élete, Mohamed hagyománya, mert azt még a muzulmánok is tudják, hogy ezt nem lehet csinálni, pedig a muzulmán vallás egy keményen erőszakos vallás. Nem? Hát dzsihádot és mást hirdet. De önnek is az, hogy ha az öt alaptételt nem fogadod el, akkor nem vagy muzulmán. Úgyhogy a kereszténységnél is lehetne ilyen öt alaptételt, például azt mondani, hogy miért teremtett az Isten? Hát ha Isten teremtett, honnan a rossz? És hogyha a rosszat mi elfogadtuk, akkor ki tud bennünket kihozni ebből a helyzetből? Mi az, hogy megváltás? És Krisztus hogy lehet mindenkinek a megváltója? És hogy biztosította az örök élet? Tehát ott is lehetne mondani, hogy öt alaptételre valaki válaszoljon, akkor keresztény, de én azt gondolom, hogy ma a keresztények valóban azért gyengébbek a muzulmánoknál, tehát jogos a félelem Európában, mert a muzulmánok legalább az öt alaptételüket tudják, hogy egy az Isten, Allah és Mohamed az ő prófétája, naponta ötször kell imádkoznom, és nincs szükség emberi közvetítőre. Tehát a muzulmánok azt mondják, hogy Allahal közvetlenül kell kapcsolatba kerülnöm, nem emberi közvetítővel. A harmadik az, hogy az imád a bőjt erősíti a legerőteljesebben, ezért van az évi ramadám, tehát egy hónapos bőjt. Egyszer Mekkába el kell menni, és a szegényeket nem szabad ott hagyni, tehát a szegényekkel foglalkozni kell. Enélkül senki nem lehet muzulmán. És a muzulmánoknál ugye ennek az öt alaptételnek a követése a szabály. A kereszténységet 313-ban, amikor Nagy Konstantin államvallássá kezdi tenni, és mindenki, aki beleszületik a római birodalomba keresztény, ezzel a kereszténység értékét így viszi le. Hát semmit nem kell azért tenni, hogy valaki keresztény legyen. Meg kell születni. Pedig Jézus azt mondta, hogy ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Tehát csak a felnőttkori szabad döntéssel lehet keresztény. Ezt nem lehet pótolni se 6 éves korba első áldozással, se 14 éves korba bérmálással, konfirmációval, mert 14 éves gyerek mit tud az életről? Azért a keresztség, az Keresztelő János előtt nem 14 éves gyerekek voltak, hanem 20-30 stb. Éves emberek, és ez a bibliai tanítás. Nikodémus is 70 éves korában keresztelkedett meg. És Jézus világosan mondta, hogy mit is jelent a keresztség, hogy segít abban a Szentlélek, az felnőttkori döntés. De aki nem a maga elszánásából tette a lábát erre az útra, attól mit kérjünk? Tessék?
Az, hogy majd felnőtt korában döntse el meg a felnőtt korában, ez a legdurvábbó, legalábbis viccel cseng össze, hogy...
Akkor... Hát most ne az ilyen vicceknek üljünk fel. Én most Jézus ezt mondta. Szerintem más lett az első 3 évszázadban, amikor ezt gyakorolták, a kereszténység óriási arányokba terjedt. Az első 3 évszázadban ezt gyakorolták. Üldözték a kereszténységet, és mégis terjedt a kereszténység. Abban a pillanatban, amikor a politikai hatalommal szövetséget kötöttek a vezetők, amikor elkezdték bevezetni az emberi hagyományokat, a kereszténység megy lefelé. Most ne ilyen, hogy mondjam, hungarista vicceket vessünk be, mert Magyarországon elég furcsa zöngése van a liberalizmusnak. Erre azt szoktam mondani, hogy ha valaki a liberalizmust támadja, az a diktatúrát óhajtja. Hát csak két, társadalmi értelemben két választásunk van. Vagy a diktatúra, vagy a liberalizmus. Jézus rábízta az emberekre, Jézus nem forgatta fel a társadalmat. Még mindig jobb egy anarchia úgy, hogy mindenki tanuljon a maga rossz döntéseiből, mint egy diktatúra, amikor minden vérbe legyen folytva. De erről beszélhetünk majd, mert hiszen csak azt hiszem itt kell mennünk, ugye nézek a kedves könyvtáros, hogy nekünk már kifelé jár a szekerünk, ugye? Ugye? Még egy utolsó kérdés volt, igen, aki nem kérd.
Hogy ugye a megbocsátott cédulák, azok mindent megbocsátottak. Tovább megyünk, akkor...
Bocsánat, nem egészen, tudod, az a büntetés elengedése.
Tehát a mai napig is a gyóntatószékekben minden bűre van, bocsánat, de a mai igeolvasás alapján azt olvasom, hogy a Szentlélek elleni bűr. Mit mond a Biblia a Szentlélek elleni bűről? Ami nem nyer bocsánatot.
Hát a Szentlélek elleni bűnről azt mondja a Biblia, hogy ez nem egy külön bűnfajta, az nem olyan, mint a lopás, csalás, hazudozás, hanem a Szentlélek elleni bűn az az, hogy mivel a Szentlélek vezet rá mindannyiunkat, hogy egyáltalán belássuk a bűnt, meg belássuk azt, hogy Jézusnak meg kellett halni a bűneinkért, ezért, hogyha a Szentlélek elleni bűn az, amikor a Szentlélek rávezet már az igazságra, be is látjuk az igazságot, de mégsem kérünk bocsánatot, mégsem akarjuk rendezni Istennel, mert valamilyen ok miatt azt mondjuk, hogy ugyanazt az életet akarjuk élni, mint annak előtte éltünk. A Szentlélek elleni bűn a Szentlélek kizárása, viszont valaki kizárja a Szentléleket az életéből, saját erejéből nem fogja felismerni a bűneit, saját erejéből nem fog szembefordulni a bűneivel. Tehát ezért mondta Jézus, hogy ezt a bűnt nem lehet megbocsátani, mert kizárni a bűnbánásra való késztetést, kizárni azt a lehetőséget, hogy Isten rá akar vezetni bennünket arra, hogy bánjuk meg a rossz dolgainkat, ez egyenlő azzal, hogy tönkretettük magunkat. És ez ellen Isten nem tud mit csinálni. Ha mondjuk itt mindent bezárunk, és nincs levegő, és senki nem nyitja ki az ablakot, akkor meg fogunk fulladni. Ez körülbelül lelki értelemben is így néz ki. Ha én azt mondom, hogy belátom ugyan, hogy Krisztusnak meg kellett halni ezekért, és nekem máshogy kellene élnem, de másnap fölkelek, és azt mondom, hogy nem él, ugyanúgy élek, hogy eddig. Hát akkor Isten mit kezdjen velünk? Ez a lélek elleni bűn. Hát köszönjük szépen, belemelegettünk a kérdésekbe, de a könyvtárosoknak is haza kell menniük. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy erre az alkalomra itt otthon tetszettek nekünk adni. Legközelebb a megyei könyvtárban leszünk, de azért itt is jó volt, nem? Itt is jó volt.